Gólyuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Különleges kiadás a rejtőrajongóknak.
Csak a hardcore rejtőrajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
Színház. Jazzes és operai elemek egy dél-afrikai műben.
Én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadság vágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt az énekesnőt arra készíteti a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által.
Kiállítás. A hallgatás, mint a túlélés stratégiája.
Hét művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös hetes szám, mert van egy ilyen elmélet, vagy az emberi figyelem nagyjából hét dolgot tud befogadni egyszerre.
Mai műsorunkban ellátogatunk még a műcsarnok fotószalonjába, és ízelítőt adunk a Magyar Nemzeti Galéria borszerdáiról. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Egy kis példányszámban, magánkiadásban megjelent könyv kifejezetten rejtőrajongóknak. Turóczi Gergely munkásságának középpontjában rejtőjenő művei állnak. Most egy különleges, kaligrafikus kiadással jelentkezett, melyben kevésbé ismert rejtőszövegek is előfordulnak. Veres Emese gyöngyvér érdeklődött a szerkesztőnél.
Amióta önt ismerem, és ez már több évtizede, mindig Rejtő Jenő körül forgott az élete és a megjelenése is. Lehet-e még újat mondani Rejtő Jenőről?
Vannak kiadatlan szövegek, hanem is nagy terjedelműek. Hát előbb-utóbb ebből egy párat közé fogok tenni. Dokumentum kevésbé van, bár én örülnék, ha előkerülnének. Ami viszont elég nagy falat, és ezt is most elkezdtem csinálgatni apránként, az a Rejtő utóélete, mondjuk így a Rejtő szöveghagyomány, illetve a Rejtő legendárium, ami mind a mai napig él, tehát rengeteg olyan sztorit mesélnek róla, vagy vele kapcsolatban, ami nem igaz. Például, hogy kézirattal fizetett volna a kávéházban. Ez sem igaz, hogy francia idegenlégiós lett volna. Ez sem igaz, hogy el se hagyta Budapestet, annyira pestíró volt. Ez sem igaz, hogy alul fizették, a kiadói kiszúrták egy pár pengővel a szemét. Ez se igaz, mert nagyon jól keresett, csak elkártyázta, elrulettezt, ez a rengeteg ilyesmi van. De ami érdekes, és ez bennünket is érint, már mint aki még olvas Rejtőt, hogy a Kádár korban ilyen-olyan több szempont szerint megváltoztatták, meghamisították a szövegeit. Az egyik egyértelmű, hidegháború volt, nem tudom, az egyik könyvben Rejtő Mekong deltát ír, na hát ez a vietnámi háborúnak az egyik fő hadszintere, szépen átírták egy másik folyóra. Vagy az egyik mellékszereplőt mi úgy ismerjük, hogy Watson, hajós kapitány, most kiderült, eredetiben Kennedynek hívták. De már most a 60-as években, amikor tömegével jelentek meg Albatrosz sorozatban, meg máshogy is a rejtőkönyvek, hogy egy Kennedy szerepeljen, amikor ugye az amerikai elnök ráadásul meg is gyilkolták, és akkor kezdett igazán a szovjet amerikai ellentét kiéleződni, na hát ez se lehetett, és sok-sok ilyen volt, de ez érthető volt. A másik, az viszont kevésbé volt érthető, először át is siklottam fölötte, kiderült, hogy aki elkövette ezeket, vagy legalábbis a többségét, idézőjelben iskolát teremtett, egy V. Dániel Erzsébet nevű lektornak mondják, valójában inkább ilyen kinevezett funkcionárius volt a Magvető könyvkiadónál, és ő oly módon is belenyúlt a szövegekbe, hogy lebutította, egyszerűsítette, stilisztikailag kilúgozta. Nem sokat lehet róla tudni, de a nekrológiából kiderül, hogy a munkásosztályt ő mindig a szívén viselte, ő is onnét jött, egy félművelt ember volt, tehát nem volt se végzettsége, se tehetsége, és ezért úgy ítélte meg, így rekonstruáltam, hogy hát a munkásosztályt zavarnák a sok idegen szók, meg a fura fordulatok, úgyhogy egyszerűsítsük, mint lehet. És hát ezek ugye több százer példányban jelentek meg az albatroszok, ezeket gépelték be és kerültek fel az internetre, és mind a mai napig ezek jelennek meg. Ugye rontott szöveggel volt olyan könyv, amiben 200-300 elterést is találtam az első kiadáshoz képest, miközben az első kiadások is fönt vannak az interneten, beszkennelve. És hát ez a könyv, amit most kiadtam Rejtő emlékére, amelynek Síra felirat a főcíme, és Rejtő Jenő életmű válogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve, hát ennek készítése során újból szembesültem azzal, hogy bizony gyakran nem az eredeti rejtőszövegekhez van szerencsénk.
Ráadásul ez egy érdekes könyv, ugye bibliofil ponyvának is nevezte ön. Kapható a kereskedelemben nem. Éppen ezért?
Nem. Csak a hardcore Rejtő rajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
Mivel?
Érteni kell. Ez a Rejtő rajongás meg annyi szimptomáját kell nyújtani, bár volt olyan, aki befektetésnek vette, mert mondta, hogy ez olyan különleges, és olyan érdekes, hogy majd pár évtized múlva sokat fog érni. Hát valóban kicsi a példányszám, de a fő bukéja az, hogy Pászti Péter nagyon tehetséges alkotó, kalligráfus, ő betűnként kézzel megrajzolta ezeket a Rejtő szövegeket, közel 160 oldalt, amiket én válogattam, ez szándékom szerint a Rejtő életműnek a legjellemzőbb, legsajátosabb szövegei, tehát vannak benne nagyon ismert darabok, de ugyanakkor vannak, direkt válogattam olyan alig ismert publikációkból szinte ismeretlen szövegeket, korai verseket, leveleket, kevéssé ismert novelláiból vagy kisregényeiből részeket, amik szintén sokat elárulnak Rejtőről. Azért Péter megfejelte jó pár truvájjal, tehát Rejtő kézírását, aláírását is elég jól, nem azt mondom, hogy utánozta, hanem utánérezve beépítettem. Kötetben rengeteg illusztráció van benne.
Ezek is tulajdonképpen betűkből állnak össze, akár Piszkos Fred alakja, akár Fülig Jimmy.
Igen, ezek a speciális úgynevezett betű kép illusztrációk, ennek is nagymestere Péter, de azért írtam egy filológiai előszót, ahol megmagyarázom a kötet koncepciót, van természetesen impresszum, és régi hagyományok szerint egy kolofón, egy rajzos kolofón, és még egy-két tartozéka is van a könyvnek, ezt nem árulom el, tehát még egy-két lapáttal rá lehet tenni, és van benne sok olyan apróság, trükk, ami egy felfedezésre vár, látszólagos hibák vagy szándékos devianciák, amelyekkel valójában a rejtőírás művészetet, illetve a 30-as, 40-es évek ponyva irodalmát próbáltam modellezni, mert ott is voltak hibákok. Ezeket Rejtő szóvá is tette a leveleiben, ebből is idézek az előszóban, és hát talán pont kereken 100 tételből áll a forrásjegyzék, tehát nagyon-nagyon sok minden bele van téve, és hát nem tagadom, ez egy sorozat első része, ugye Rejtőnek a Nova könyvkiadó volt a fő bázis a 30-as években, úgyhogy én a Supernova sorozatot alapítottam meg ezzel, és most már készül a második kötet. Ezek 200 példányban jelennek meg, tehát ez nem az Albatrosz tömegtermelése.
Ugyanakkor ezt a kötetet tekinthetjük forráskötetnek is, dokumentumkötetnek is, hiszen az illusztrációk azért nagyon jól rávilágítanak a korabeli művészetre, kiadvány képekre, és egyáltalán, hogy hogyan lehetett megrendelni egy kiadványt, sorolhatnék még plakátokat, mi minden köthető Rejtőhöz ebből a két világháború közötti időszakból.
Így van, igyekeztem bemutatni a környezetet is, azt a világot, ami a szövegeken túl megy, tehát valóban grafikai elemek, vagy akár kereskedelmi hirdetések is vannak benne, újságcikkek és egyebek, és hát ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom, és a PIM-ben található a kéziratos hagyaték nagyja, vagy szinte az egész, amiről tudunk, ami Rejtő után maradt, és ez nagyon kevés, úgyhogy Rejtő kézirat reprodukciók is találhatók benne, sőt, hát beletettem egy olyan részt, ahol Rejtő az aláírását próbálgatja, ugye neki ez egy fölvett neve volt, egy írói név Reich volt, úgyhogy van egy olyan lap, ahol vagy tízféleképpen leírja a nevét. Kisebb, nagyobb, szélesebb, keskenyebb, csúcsosabb, ívesebb, hurokkal írja az ert, hurok nélkül, és így össze-vissza egy elforgatva papírt próbálgatta az aláírását. Hát ez is Rejtő volt. Úgy vélem, hogy mostanában már az egy fogyatkozó Rejtő rajongók számára ez egy igazán különlegesség lehet, és azért vagyunk még pár százezren, akik olvasunk Rejtőt, de, mint mondottam, ez nem a tömegcikk szándékával készült.
A sorozatnak a következő kötetei viszont már elérhetőek lesznek az olvasóknak, vagy ugyanilyen ritkaság számba mennek majd, akár a kiadásképet illetően is?
Való igaz, tartom magam a 200-as példányszámhoz, tehát nem akarok tömegtermelést. Ugye kiadó és nyomda nagyon igényesen alkotta meg a könyvet, számtalan háklimat figyelembe vették, volt egy külön tördelő, volt egy külön laptervező, és hát nem csak az én ötleteimet, hanem a saját maguk kreativitását is belevitték, és hát a nyomda valószínűleg marad, viszont a sorozat mindegyik kötete, és ez az alap koncepció, az más méretű lesz, más küllemű, más tartalmú, tehát nem az, hogy az ember felrakja a tévére, és akkor ott van egy szép sorba, hanem így össze-vissza, amiképp a rejtő is olyan össze-vissza volt. Nem árulhatok el arról, hogy mi lesz a második kötet, de annyit elárulhatok, hogy több illusztrátort is fölkértem, egyelőre 4 illusztrátor dolgozik azon, hogy tényleg valami különlegeset nyújtson a rejtő rajongóknak.
Sír a felirat. Életműválogatás kaligrafikus betűkkel papírra vetve. Ez Turóczi Gergely új rejtőkönyvének címe, melyről az imént hallhattunk néhány gondolatot. Ezen a hétvégén pénteken mutatja be Bánkon a Metrin Művészeti Központ Kentemba az Öltöny című klasszikusát Balázs Zoltán rendezésében. A magyarországi ősbemutató zeneszerzője Kovács Adrián. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás, amely a világirodalom egyik legismertebb dél-afrikai szerzőjének novellájából készült átdolgozáson alapszik, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósul meg, a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A június végi bánki premiért követően az összművészeti produkció Gyulán a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján és Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz versenyprogramjában is látható lesz. Veresemese Gyöngyvér járt a sajtóelőadáson, majd az egyik szereplővel, Bányai Kelemen Barnával és a rendezővel Balázs Zoltánnal beszélgetett.
Az merült fel bennem, hogy egy kisebbségi sorsból érkező színész hogyan tekint erre a darabra. Bányai Kelemen Barnabásnak milyen gondolatai voltak akkor, amikor tanulta ezt a darabot?
Érdekes, hogy a kisebbségi lét nem jutott most eszembe kapcsán. Én ezt egy szerelmi történetnek gondolom, sőt olyannyira, hogy azt gondolom, hogy azon túl, hogy mi a végkifejlete aztán ennek a történetnek, én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadságvágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt a művésznőt, ezt az énekesnőt arra késztetik a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által. És akkor ez kiderül, ugye a történetben ez úgy néz ki, hogy hónapokon keresztül megy ez a húzavona, és közben Filemon, a férfi főszereplő, meghasonul önmagával, szinte egy ilyen tudathasadásos állapotba kerül, ahol a barátaival beszéli meg a nő ügyeit. A mi történetünk pont azt taglalja, hogy miért nem együtt beszélik meg, mert nem tudják, vagy már annyira eltávolodtak egymástól. Ilyen értelemben én teljesen szerelmi történetnek gondolom, és másik értelemben akár horror drámának is, ugye, mert ugyan nincs bántalmazás benne, de ez a mód, ahogy a büntetés mienségét választja ez a pasas, azért az eléggé hátborzongató.
A büntetés ugye egy börtöny képében jelenik meg, azt kell igazából személyként kezelnie a feleségnek, tehát gyakorlatilag megalázza egy képzeletbeli szeretővel.
Az én fejemben ez a öltöny lehet akár egy kiskutya is, ami megérkezik a családba. Először nagyon cuki, nagyon édes, mindenki babusgatja, imádja, eteti, leviszi sétálni, és akkor telik múlik az idő, és egyszer csak nyűg lesz, mert minden nap ugyanabban az időben le kell vinni, minden nap ugyanabban az időben meg kell etetni, egyik nem ér rá, másik nem ér rá. Nyilván egyikük se a kutyán fogja levezetni dühét, hanem egymáson. És akkor szépen a kis cuki kutya a tanúja lesz a párok szétesésének.
Ugyanakkor, hogyha nem olvasunk el a darabról információkat, akkor maga a történet alig ha vinne Dél-Afrikába, hiszen ahogy ön is mondta, elsősorban tényleg egy szerelmi történetnek, egy családi drámának vagyunk a tanúi a színpadon. Akkor, amikor nem angolul hangzott el az ének, vitt el bennünket tulajdonképpen egy más világba, gondolkoztatott el, hogy milyen társadalmi rajz van mögötte, főleg akkor, amikor mindkét szereplő meséli a történetet.
Igen, ez is egy újszerű dolog volt, hogy tulajdonképpen a két szereplő egymást is narrálja. Felváltva mesélünk vagy magunkról, vagy a másikról. És akkor persze ezt még megnehezítendő azzal is, hogy még zulul is van egy pár mondat. Zulu és szovetói nyelven, hát nagyon érdekes egyébként, mert a tanáraink, akik betanították, különböző dialektusban beszélték ezt. Tehát ugye nagyon befolyásolta a nyelvet a holland telepesek nyelve. Nagyon izgalmas volt egyébként foglalkozni ezzel így.
Végig gondolkoztam azon, hogy hogyan is alakul ez a történet, mi az, ami Balázs Zoltán rendezéséből átjön a nézőnek ebből az abszurd történetből. Mennyire válik nyilvánvalóvá az erőszak?
Én annyi abszurdot rendeztem a bábjátékostól most visszafelé, akár a Dadakabarig, vagy sorolhatnám a különböző műveket, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem szabad tolakodni, erre kell figyelni rendezőként. Nem lehetsz érdekesebb, mint a szerző, nem lehetsz érdekesebb, mint a téma, amit fölvet, viszont olyan teret érdemes konkrétan is elbontan biztosítani, amiben ezek a rétegek, ezek a dimenziók, ezek az állomások, ezek a nagyon finom hangolású elemek, amelyek ebben a történetben nem a direkt brutalitással, nem a primér bosszú fűszerezve kelnek életre, hanem sokkal finomabban, sokkal látensebb, titokzatosabb, érzékibb is ilyen értelemben veszélyesebb módon. Tehát ezt a dimenziót, ezt az arányérzéket, ezt a stílus érzékenységet motorizálni, és nem egyedül, hanem csodálatos alkotótársakkal, ez egy komoly és örömteli kihívás volt. Ráadásul nagyszerű találkozás volt, mert a zene, a mozgás, a képzőművészet, nyilván a színpadi és színészi jelenlét a stimuláló erővel bír. Én azt gondolom, hogy nem kell minden egyes szót, vagy minden egyes momentumot megérteni. Ennek kell legyen valamiféle magában ragadó utazás élménye, érzéki élménye, és hogyha az asszociációs képessége a nézőknek mozgásba jön, már pedig miért ne jönne mozgásba, mert elég, ha csak ezeket a fura formákat, a térhasználatot, a jelmezeknek az ilyen-olyan vonalait, a kint vagyok, bent vagyok, hátul vagyok, elől vagyok, a női-férfi viszonylatokat, ugye itt akár szimbólumokról, metaforákról, allegóriáról beszélve, aztán a rendkívül konkrét emberi gesztusokat figyelembe véve elindul szerintem a képzett társítás és a színháznak ez a lényege, hogy valahogy magával vigye a néző a látottakat, és még két-három nap vagy később zakatoljon a fejébe, lelkébe.
Azért magával ragadó volt a történet, bár azért a dél-afrikai szálat ugye csak akkor értette meg az ember, amikor elolvasta
én
a szöveget.
Nem tartottam fontosnak, szóval én az apartheidet értem, tisztelem, érzékeny vagyok. Azt hiszem erre a világra, erre a történésre, amit az ottani emberek kénytelenek voltak önmaguk által, a környezetük, a társadalom, a politikusok és egyéb ilyen-olyan érdekek vezérelte személyek révén elszenvedni, de a mi világunk másképp értelmezheti ezt a történetet, és nem kell beleragadni egy panoptikum játékba, nem kell nekünk egzotikusnak lenni ahhoz, hogy érdekes legyen itt és Európában, kellően jelen van a családon belüli erőszak a mi világunkban, de nem direkt és didaktikus módon, ahogy Kentemba állítja és építi föl ezzel az öltöny játékkal. De ez az öltöny lehetne egy gumikacsa is, vagy lehetne egy, nem tudom én, egy ostor. Az a lényeg, hogy animálja, életre kelti, materializálja ezt a problémát, és ettől a pszichológiai tudatosulástól, ettől az egész zavart kelt mind a főszereplőben, mind a nézőben, aki tanulja ennek, de hát nem állítja meg a folyamatot, és végignézi, és perverz módon, vagy hát nem perverz módon, azt várja, hogy ez meddig fogja a nő elviselni, és miért nem lép, és hogyan lesz ennek vége, és kifejlete. És érdekes módon sem a férfi nem a direkt agresszióhoz folyamodik, és a nő sem a direkt bosszúhoz, és elvágyódó, és elszálló, és elrepülő lelkéhez, hanem elvékonyodik, eltűnik, sublimálódik, egyszer csak feloldódik önmaga által generált történet ilyen-olyan fázisaiban, és ez egy nagyon másfajta érzékiség, nagyon másfajta élmény, mint amihez szoktunk, vagy az élet szoktat minket.
Tulajdonképpen az agresszió nem agresszióként jelenik meg a színpadon.
Igen, illetve hát egy nagyon speciális agresszió ez, tehát ez egy lelki terrorra épülő folyamat, procedúra, de ez nagyon kvalitásos művészekre van szükség, akik ezt életre tudják eltenni, szóval itt nem a látványpékség dominál, itt nem a minél harsányabb megnyilvánulások összessége fogja lenyűgözni a nézőt, hanem az apró, finom rezdülésekre épülő, egyre mechanikusabb, egyre őrültebb, egyre kiszámíthatatlanabb, és bizonyos szempontból kiszámítható aktusoknak az összessége. Ehhez kell intelligencia, kultúra, színészi változatosság, technikai magabiztosság, mert azért mégiscsak el kell énekelni ezt a nem könnyű anyagot, jazzt és operát, tehát hogy azért egy zárt, meg egy improvizatív, kötetlen forma találkozásából kell valahogy a szellemet, a lelket és a fizikumot kölcsön adva minket, nézőket táncba vinni, szóval itt azt gondolom, hogy egy szerencsés találkozás volt a résztvevő művészek révén, a zenészekre gondolva, az alkotótársakra, a Maladipe és a Metrén ügyére, szóval szerencsés vagyok minden szempontból, hogy végre Magyarországon is, meg Európában Bruck után újra látható ez a történet, úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő, nagyon jó esőrzés, és persze felelősség is.
Végül, de nem utolsó sorban nem is merült fel az, hogy magyarul hangozzon el ez a darab?
Felmerül, de mivel utazótársulat vagyunk, és az előadásaink külföldre készülnek nagy részt, ráadásul ez egy turné előadás Afrikában, Dél-Afrikában jövő tavasszal megmutatkozik, több városban, Johannesburgban, Pretóriában, ezért az angol egy sokkal primérebb, sokkal direktebb, ilyen értelemben közvetítő jellegét tekintve egyszerűbb nyelv, és akkor az aktuális országokban, ahol majd játsszuk, feliratozzuk busmanul, vagy kínaiul, vagy oroszul, Magyarországon meg magyarul. Aztán nem baj, ha egy-egy mondat elmegy. Egyrészt, mert az emberek a mi előadásainkra, én ezt tapasztaltam, és erre büszke vagyok, visszajárnak, mert mindig találnak újat benne, mindig rácsodálkoznak ott egy részletre, ott egy kiteljesedő momentumra, úgyhogy én azt gondolom, hogy annyira legelején vagyunk ennek az utazásnak, és hát most születik igazából mindenkiben meg ez a figyelem, ez az összjáték, hogy hosszú távon fogja igazolni majd önmagát, ahogy a többi előadásunk is.
Az Öltöny című előadásról beszélt Bányai Kelemen Barna és Balázs Zoltán. A mű látható lesz még Gyulán és Budapesten a Városmajori Szabadtéri színpadon is. A folytatásban Veresemes Egyöngyvért kiállítására kísérjük. A műcsarnokban idén Utak és útkereszteződések címmel várja a látogatókat a Fotóművészeti Nemzeti Szalon. Az 5 évente megrendezett eseménynek nem a krónika írása feladata, vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek fotóműveiből. De hogy mi minden kapcsolódhat a fotózáshoz, azt talán nem is gondolnánk elsőre. Az egyik kurátor Bán András mesélt.
Megszokhattuk az utóbbi időben a műcsarnokban azt, hogy párhuzamos kiállításokat látunk, ugye, hogyha egyik térből a másikba jövünk, akkor általában más-más alkotónak a munkásságával szembesültünk. Ugyan itt is megvan a változatosság, de mégiscsak a tematikát illetően fotókat látunk minden egyes teremben. Hogyan épül fel most a fotószalonnak az anyaga?
A fotószalon a műcsarnok sok-sok termek közül csak 6-ot kért el, vagy ennyit kaptunk rá, de néhány hét múlva az összes többi térben is fotókiállítás lesz, még további 3 fotókiállítás egészíti ki, vagy teszi még sokrétűbbé a fotószalont. Maga a fotószalon 3., tehát már akár azt lehet mondani, hogy hagyomány. A műcsarnok ezt azon a módon szervezi, hogy fölkér kurátort, vagy kurátorpárost, akik saját maguk döntenek szabadon a tér nagyságát ismerve, hogy az előző 5 év munkái közül mely alkotók, mely műveit tartják a legfontosabbnak, ezt bekérik. Azért persze átrostálják, mert ahogy gyűlik az anyag, finom hangolás mindig szükséges, és ebből az anyagból valamilyen tematikus elrendezésbe töltik meg a termeket. Ez most még annyiba is másképp alakult, hogy Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt rendeztük ezt a kiállítást, előtte egy könyvet szerkesztettünk az elmúlt bő 3 évben, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója közösen jelentette meg, és a kiállítás megnyitására a könyv is megjelenik. Ez egy vaskos, majdnem 700 oldalas, meglehetősen reprezentatív album, és abból indultunk ki, hogy akiket kiválogattunk hosszú-hosszú munkával, egy szerkesztőbizottság megtámogatásával, nagyon sok szempontot figyelembe véve, akit kiválogattunk a könyvnek, ugyanőket hívjuk meg, legalábbis azokat, akik még gyakorló alkotók erre a szalonra.
Mondhatjuk azt, hogy a könyv és maga a tárlat is egyúttal főhajtás is, hiszen az elmúlt évben is veszítettünk el neves művészeket.
Így van, nekik külön egy kicsi szegmenst szántunk a kiállításon, sajnos elég hosszú a lista, Benkő Imrétől kezdve nagyon-nagyon fontos alkotókat búcsúztattunk, tehát így állt össze maga az alapgondolat, ami kiegészült teljesen váratlanul, szinte az utolsó pillanatban azzal, hogy nem lehet a mesterséges intelligenciát figyelmen kívül hagyni, tehát a könyvtől gyakorlatilag függetlenül néhány fiatal és középgenerációs alkotóktól egészen friss munkákat bekértünk még, hogy ezt, amit a kiállítás címének választottunk, Utak és útelágazások, azt az elágazást, ahol most tartunk, érzékelhetővé tegyük.
Nagyon sok irányból lehet közelíteni ehhez a tárlathoz, és engem az lepett meg, hogy még mindig lehet klasszikus alkotásokat is látni. Elég, hogyha a Kunkovács Lászlónak a munkásságát emelem ki, azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak nem kell, hogy bemutassam az ő falusi világ iránti vonzódását.
Maguk a képek nem frissek, az összedolgozásuk, az együtt megszólalásuk az, ami most az új alkotói gondolat. Több más ilyen klasszikus munkát láthatunk. Lassan nyilván afelé tart a fotó, mint a 19. század közepén a sokszorosított grafika, amelyik eredetileg erősen kommunikációs célra jött létre, és aztán tisztán csak művészet vált belőle. Arra felé tartunk, hogy egy csomó folyóirat például bizonyos témakörökre hirdetés, vagy interjőrfotók, lakásfotók nem használ már fotóst. Nincs szükség a fotósra, de hát, ha tetszik, egyre több esélye van a fotoművészet, az autonóm fotoművészet még inkább felerősödésének.
Megálltunk itt a mesterséges intelligencia kiállító részben, és még mielőtt így a fotókra térnék, az a kérdésem, hogy egy 3D nyomtatott alkotás hogy kapott itt helyet?
Természetesen, mint a fotóval nagyon rég foglalkozó kutató, mondjuk így, szívesebben beszélgetnék egy másik terembe, mert ott végig gondolt érettebb munkákat láthatunk. Itt azért még egy kicsit minden hevenyészet. A válasz a kérdésre. Ez a 3D-s tárgy volt, mint prompt, megadva különféle helyzetekbe a mesterséges intelligenciának, és az egyes fotókon ezt a tárgyat hozza összefüggésbe emberi alakokkal, vagy másféle anyagokkal. Egy eszköz. Én úgy látom az egész termet körbenézve, hogy inkább kérdések. Talán nem annyira művek, mint inkább kérdések, amiket kitettünk. Mire használható, meddig lehet elmenni, milyen további lehetőségek vannak.
De hogyha itt maradunk ennél a témakörnél, akkor, ahogy ön is mondta, kérdések. Bennem számtalan kérdés felvetődött, hogy például a forradalmat idéző képek miért éppen itt kaptak helyet, hiszen Kunkovács László mellett is helyet kaphattak volna. Egy-egy kép emléket idéz, más természetesen szürreális, ott már érzem, vagy azt, amikor egy portrét hatféleképpen jelenítenek meg, hogy hogyan lehetett ezt tovább gondolni, vagy a mesterséges intelligencia eszközeivel tovább lépni. De hát azt hiszem, hogy ha a régi képeket nézzük meg, akkor ugyanez a kísérletezés ott is igaz, csak hát nem digitálisan.
Egy lényeges különbség van a többi terem meg között a terem között. Ott a fotó hagyományai, meg a mi saját kulturális hagyományaink miatt szükségünk van külvilágra. Tehát valamire, ami megtörtént. Persze a fotográfus kiemel, átalakít, belenyúl, saját személyén keresztül mutatja meg, de valahogy mindig van egy alkotó személy, egy tárgy, a kamera, meg valami a kamera előtt. Most itt nincs kamera, és nincs semmi a kamera előtt. Itt az a mérhetetlen adattömeg van, ami fennlebeg valahol a felhőben, és ez a forradalom így nem történt meg, ezek a képek nem jöttek létre, de mégis itt vannak, vagy ha idézte Tombor Zoltánnak ezt a portrésorozatát, ő ugye csak egy fotót adott oda a gépnek, a saját portréját, majd azt mondta, hogy legyek kamionsofőr, legyek drogkereskedő, és akkor ezeket a közhelyeket társította a fotográfiával a gép. Igen, a mesterséges intelligencia e pillanatban rettenetesen közhelyes, ebben a pillanatban.
Hát az biztos, hogy számtalan narratívát megfigyelhetünk. Ezeken a fotókon rengeteg tematikát, és látjuk azt is, hogy akár a fotós szemével hogyan változik a társadalom.
A mesterséges intelligencia termében valóban látjuk áttételesen, hogy hogyan viszonyulunk a képekhez. Az, hogy maga a társadalom hogyan változik, remélem sokkal inkább a többi terembe, főleg rögtön a bejárat utáni első terembe, ahol a tapasztalathoz legközelebbi képeket, mondjuk így, hogy riportszerű képeket, és számomra megrázó erejű képeket kapunk. Ott van például Kornis Péternek az a sorozata, amit valahol Székelyföldön a Covid idején csinált, tehát ezek a általunk oly szimpatikusnak tartott arcok el vannak dugva egy maszk mögé, és próbálják élni az életüket, és ott abban a teremben, ha tovább megyünk, szinte alkotónként kapunk egy-egy olyan tapasztalati fröccsöt, amitől meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk, hogy hol is tartunk.
Tehát azért a 21. században is látunk még riportképeket, látunk dokumentumfotókat, családi képeket is, és azt hiszem, hogy a műfaji gazdagság azért megmaradt.
Így van, sőt van az egyik terem, ami azzal foglalkozik, hogy a fotográfia így, hogy elvesztette az összes régi eszközét, ugye nem filmre készül, nem kell előhívni, nem kell lenagyítani otthon a fürdőszobába, és így tovább. Számos fotográfus azt az alkímiát, azt a csodát, ami a kép létrejötte a sötét kamrába, ezt újra föl akarja támasztani. Van egy terem, amelyik csupa olyan régi, felelevenített technikával készült fotográfiát mutat meg, ahol a képteremtésnek a csodája sokkal elementárisabb szerintem, mint itt a mesterséges intelligencia termében. Thank you.
A Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítása szeptember végéig látható a műcsarnokban. Van viszont egy kiállítás, ami már csak jövő csütörtökig tekinthető meg. Ez a Csend király című tárlat az Óbudai főtéren, az Esernyős galériában. A Csend király cím egy gyermekkori játékot idéz. Aki a legtovább hallgat, az győz. A csendért jutalom jár. A hallgatás pedig stratégia a túléléshez. A kiállítás 7 női alkotót mutat be egy közös térben, ahol mindenki egyetlen munkán keresztül vizsgálja a hallgatás természetét. A művek közös metszete a narrativitás, de nem a direkt történetmesélés, hanem a ki nem mondott történetek jelenléte. Azoké, amelyeket örököltünk, kaptunk, átéltünk, vagy amelyek kéretlenül íródtak belénk. A csend itt nem hiány, hanem aktív gesztus. Ismétlődés, önvédelem, jutalom és hatalom. Mihály Janikó, Reining Vivient, az egyik kiállítót és szervezőt kérdezte.
Az Óbudai főtéren vagyunk az Esernyős galériában, és egy különös című kiállítás, ahol beszélgetünk, Csend királya címe. Honnan jött ez a Csend király cím? Mi adta az ötletet?
A kiállítás alapkoncepciója az volt, hogy 7 nőművésznek a munkásságát szerettem volna bemutatni egy térben, és az ő egymáshoz kapcsolódó témájukból kiindulva fűztem fel egy közös nevezőre a kiállítás tematikáját, ez a csend volt, ebből indult ki a címválasztás is, és végül kicsit egy ilyen játékosabb irányba elindulva, illetve Rádai Zsófi verses kötetének a címéből kiindulva lett Csend király a címe a kiállításnak.
A Csend király cím engem egy gyerekjátékra emlékeztet, és itt éppen a te installációdnál meg is jelenik ez a játék. Kérlek, hogy mutasd be először a saját installációdat, és aztán utána, miután 7 művészről van szó, azt kérem, hogy menjünk végig, hogy melyik installáció, munka a csendnek milyen megközelítéséből született meg.
Kezdeném is a saját munkámmal, ami a székfoglaló címet viseli, a játékosságból indul ki. A székfoglaló és a Csend király játéknak a vegyítése jelenik meg egy installáció formájában. Látható egy szárnyas oltárkép a falon, és előtte kiállítva egy téglalap alapú területen egy ilyen gazos környezet, amiben egy szék jelenik meg. A szárnyas oltárképen a nagymamámnak az egyik gyerekkori családi műtermi fotója jelenik meg, ami egy különleges viasz visszakaparásos technikával készült, ami megidézi az emlékezésnek a mechanizmusát is, ahogy felfejtjük az emlékeinket, meg a régi dolgokat, ahogy ezeket visszakaparjuk. A szék pedig előtte, ahogy benövi a gaz, az pedig inkább egy ilyen kérdés felvetés, hogy mit kezdünk a csenddel, és kapcsolódik a műtermi fotóhoz is, ahol a szék nem egy kiemelt motívum, én viszont kiemeltem ezt a térbe, ez kapott hangsúlyt, úgyhogy a szék, mint a csend vagy a helykeresésnek a szimbóluma, amikor így leülünk és várjuk, hogy elkészüljön a fotó, mint például a műtermi képen, akkor az egy csendgyakorlat tulajdonképpen.
Igen, de ahogy belépünk ebbe a térbe, rögtön erre fókuszálunk, a kis körülötte lévő füves terület, illetve hát a széken magán is elkezd búrjánzani a növényzet, és nekem például a cím, meg ez a szék így a középpontban, amit ellep a természet, az jutott eszembe, ahogy a 100 év magány befejeződik. És az is kapcsolódik a csendhez, az emberi életnek a tárgyait, ahogyan birtokába veszi a természet.
Igen, lehet, hogy ez is benne van, az, ahogyan a gaz így csendben benövi ezt a széket. Nem akar az ember leülni egy ilyen gazos székre, és közben megkeresi a helyét, szóval, hogy van egy ilyen otthontalanság, igen.
Serrékának a videó installációjával indul a kiállítás, a bibliai Támár történetét próbálja megfogalmazni. de nagyon különleges módon. Kérlek, hogy erről is mondj egy pár szót.
Seréka munkája az egy videóinstalláció, amihez a megnyitó alkalmára készült is abból a süteményből, amit a videón elkészít. Ebből a levívottból fogyaszthattak a megnyitó alkalmával a látogatók is. Réka a bibliai történetekből indul ki, jelen esetben Támár történetéből, ami egy megerőszakolás történet, mondhatjuk így. Ezt dolgozza fel nagyon érzékeny módon egy videómunkában, ahol az a levívott sütemény, amit az aktus előtt elkészít Támár, ez kap hangsúlyt és főszerepet ennek az elkészítése, amiben már ott van ez a drámaiság, ami előre vetíti azt, ami később történni fog.
Igen, és itt a csend azt a feszültséget hordozza, ami Krisztus testének, a kenyérnek az áldozati jellegére utal. Egy nagyon különös és ráadásul fehér fátyolszerű anyaggal elkülönített térben látható ez az installáció. Nagyon izgalmas és gyönyörű Richter Sárának az alkotása, ahol egy pannonhalmi 19. századi szerzetesnek a feljegyzéseiből készített tulajdonképpen napló részleteket. Kérlek, hogy erről is egy pár szót mondj.
Richter Sáráról azt érdemes tudni, hogy itt a kiállítótérben ő a legtapasztaltabb művész, többnyire fiatal pályakezdők vagyunk. Ő volt az, akit teljesen ismeretlenül szólítottam meg erre a kiállításra. A munkája is, meg a munkássága is szorosan kapcsolódik ehhez a témához, és gyakran megjelenik nála a csend ebben a naplószerű formában is, illetve ő is használ fel például családi hagyatékot a munkáiban. Nagyon különleges anyaghasználata van, sóval konzerválja például, vagy azzal dolgozza meg az anyagok felületét, öregíti, rozsdásítja, tehát hogy van egy nagyon erős anyagisága munkáiban.
Még 4 alkotó munkáit látjuk itt a galériában. Nincs idő mindegyiket külön-külön így részletesen bemutatni. Mi az, ami kiemelhető a 4 alkotó munkáiban, hogyan tudnak hozzátenni a csend fogalmához?
Ha már így a család témánál vagyunk, ott van például Szilák Andrea Lilla munkája, ami szintén egy családtörténetet vesz elő, és textil printekkel dolgozik, azokat szabdalja fel és lúgatja fel. A textilhez kapcsolódik Gacsai Bíborka munkája is, ami vászon anyagra készült ceruzarajz. Nagyon hosszas precizitással készítette ezt a munkát, ami úgy is mondanám, hogy egy ilyen szociális csend, ami inkább így a megfigyelésről szól, utcára kidobott hulladékoknak a felhalmozása jelenik meg egy rajz formájában. Dicső Eszter munkássága a saját testén keresztül vizsgálja a csend témakörét, hogy a saját testünkben hogyan jelenik meg a csend, hol jelenik meg, tehát hogy egy ilyen nagyon erős önvizsgálat jellemzi. M. Tóth Zsuzsanna pedig egy ilyen áldokumentarista jelleggel nyúlt a témához. Csendnek a különböző lenyomatait jelenítette meg, azt vizsgálta, hogy csendnek a különböző fajtái vizuálisan hogyan jelennének meg.
Mit ajánlasz azoknak, akik ebben az utolsó pár napban jönnek a kiállítást megnézni, hogyan jöjjenek, milyen nyitottsággal járják végig ezt a nagyon rövid, de annál mélyebb kiállítást?
Azt gondolom, hogy ez a kiállítás olyan szempontból nagyon ideális keretek közé van foglalva, mert hogy 7 művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös 7-es szám, mert van egy ilyen elmélet, hogy az emberi figyelem nagyjából 7 dolgot tud befogadni egyszerre, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból azoknak is nagyon jó lehetőség, akik mondjuk ritkán járnak kiállításokat megnézni. Nem zúdul a nyakukba több száz műalkotás, hanem el tudnak mélyedni egy-egy művésznek a munkásságában.
csönd vagyok. Itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Húrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, még elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára. Csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, istenibb titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója, hallgatok.
A Csendkirály című tárlat július 2-áig látható Óbudán. Július 1-én pedig megkezdődnek a borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában, és egész júliusban 5 szerdán át tartanak. Szerdánként nem csak különleges borok, hanem színek, kiállítások, tárlatvezetések, előadások, beszélgetések és zenészek dobják fel a hangulatot a budai várban. A részletekről Bán Blankát, az esemény egyik főszervezőjét kérdeztem. Már 15. éve várja a Nemzeti Galéria a borszerdákra a közönséget, és hát nagyon érdekes az, ahogyan az idei koncepcióban a júliusi szerdákon alakul az, hogy nem csak a bor, a képzőművészet, a kultúra és a zene kapcsolódik össze, de hogy mindezek különböző színek mentén. Hogy lesz azurkék, lesz aranysárga, pompei vörös, toszkánzöld, gyöngyfehér és ébenfekete. Hogyan lehet egy-egy szín mentén fölfűzni egy bort, egy kiállítást, egy előadást, egy zeneművet, ennyiféle kulturális programot?
A Magyar Nemzeti Galéria valóban most már 15. éve rendezi meg a nagy sikerű borszerda programsorozatot, és valóban nagyon különleges ez a szezon, hiszen ahogy mondtad is, több szín közül választhatnak majd az érdeklődők. Leginkább hangulatokban fogjuk megragadni ezeket a különböző színárnyalatokat, tematikus tárlatvezetésekkel, mind a zenei asszociációkban fogunk kapcsolódni ezekhez az adott tematikákhoz, és természetesen a borokban is, ami az egyik húzó ereje ennek a programsorozatnak, ami viszont minden egyes programon közös, az az, hogy a Dolce Vita kiállítás kerül a fókuszba, amiben aztán számos színárnyalattal találkozhatnak az érdeklődők.
Az első az azurkék lesz, ott mi minden történik?
Az azurkék esemény egy igazán rendhagyó esemény lesz. Maga a tematika lendületes borokat, légies dallamokat és természetesen műalkotásokat kínál az érdeklődőknek. A borászat a légli borászat lesz, és a Dolce Vita kiállításban többek között Kondor Attila tárlatvezetését meghallgathatják Prágai Adrián művészettörténésszel a tárlat kurátorával. Lesz tematikus tárlatvezetés, ami kifejezetten a kéklő tengerrel foglalkozik. Mindemellett pedig Szatmári Judit Anna divattörténész is tart egy tárlatvezetést. A kiállításban látható öltözékekről, illetve arról a kérdésről, hogy hogyan inspirálta az olasz divat a magyar művészeket. Az este egyik csúcspontja Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös előadása lesz, amiben az itáliai tematikát fogják földolgozni.
Ha tovább nézünk a következő szerdákra, mi minden kapcsolódik az egyes színekhez?
Az aranysárga programon nyilván a témának megfelelően jókedvű ritmusok, lüktetés és a napfény által inspirált műalkotások fognak a fókuszba kerülni. Ezen az eseményen Lapos a Birtok fogja biztosítani a finom borokat. A Dolce Vita kiállításban popkulturális társutazáson vehetnek részt Csepei Adrián íróval és újságíróval. Itt is fókuszba kerül a napsütötte táj, a napsütötte Itália hatása a magyar képzőművészetre, valamint Bősze Ádám zenetörténész is tart egy közös tárlatvezetést a Dolce Vita kiállítás kurátorával, ahol aztán tényleg egy összművészeti élménynek lehetnek a részesei az érdeklődők. Mindemellett lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ami azzal foglalkozik Topor Tünde, a Dolce Vita kiállítás kurátora, valamint Salzgruber Alexandra író, az Itália ezer arca című könyv szerzője közös beszélgetésén, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit jelent tulajdonképpen a Dolce Vita életérzés. Ezen az eseményen egyébként Rieder Gábor művészettörténész is tart egy izgalmas tárlatvezetést a Gruber Béla kiállításban, ami a múzeum egyik időszaki tárlata, és mindemellett az élő zenei fellépő a Gyárfás István trió lesz. A július 15-i Pompei vörös tematikán a vulkanikus izzás és az ókori freskók érzéki árnyalata fog a fókuszba kerülni. Mindenkit biztatunk egyébként a borszerdákon, hogy valamilyen formába viselje az aznapi tematikát az öltözékében, akár egy rúzs, egy ing vagy ruha formájában, hogy ebben is össze tudjuk hangolni a tematikát a látogatókkal. Július 15-én a kurátor Prágai Adrián fog tárlatvezetést tartani a Dolce Vita kiállításban, emellett Antalfi Péter történész, és végül, de nem utolsó sorban a vörösen izzó naplementék fognak fókuszba kerülni a tematikus tárlatvezetésen. Az előadás témája szintén a vörös 50 árnyalata lesz, amit majd Krasznyi Erika művészettörténésztől hallhatnak egy előadás során, és végül, de nem utolsó sorban az állandó kiállításainkban, illetve a Kinetikus víziók című kiállításban is lesznek tematikus tárlatvezetések. Az egész estés élő zenét ifjabbik Balázs Elemér zongoraművész, illetve Olá Kálmán jazz szaxofon művész fogja megkoronázni. A július 22-i alkalmon a toszkán zöld fog a fókuszba kerülni. Zöld a természet és a frissességnek a színe, így az organikus formák valósággal életre kelhetnek majd ezen az eseményen. A Grand Tokaj fogja biztosítani a természetközeli harmonikus borokat. Tematikus tárlatvezetéseink között érdemes kiemelni Stella Szonya idegenvezető, az Imagine Budapest sétavezetőjének a tárlatvezetését. Ez ugyancsak a Dolce Vita kiáltásban fog elhangzani. De emellett Halász Rita művészettörténész és író a Zöld Mánia, minden, ami zöld című előadásán a Magyar Nemzeti Galéria zöld árnyalatait fogja górcső alá venni. Ugyanígy hallhatnak kurátori tárlatvezetés Petrányi Zsoltól, aki a Gruber Béla kiállításban fog egy izgalmas sétát tartani, az egész estés élőzenét pedig Gáspár Károly jazz zongorista fogja megadni. S végül, nem utolsó sorban az utolsó borszerda, aminek a témája gyöngyfehér és ében fekete, az abszolút kontrasztra és a klasszikus, letisztult eleganciára épül. Nagyon sok izgalmas titkot, monokróm tökéletességet, a poharakban pedig gyöngyfehér buborékokkal készülünk a látogatóknak. Ezen az eseményen a Pannonhalmi Apátsági Pincészet garantálja a finom borokat, a Dolce Vita kiállításban Halász Rita tart egy tárlatvezetést, de emellett egyébként a fotográfia is fókuszba kerül, többek között Tombor Zoltán fotóművész, valamint Bellák Gábor művészettörténész közös tárlatvezetésén. Gábor tart egy előadást fekete-fehér címmel is, és mindemellett az egész estének a központi tematikája az ennek a kettő színnek a kontrasztja lesz.
Hogyan érdemes a borszerdákat látogatni? Elejétől végéig egy programot, vagy érdemes akár szemezgetni is, esetleg érdemes minden héten visszajönni? Mi a tapasztalat?
Mi nagyon örülünk, hogyha visszajönnek a látogatók több alkalomra is. Erre van két vagy három alkalmas bérlekonstrukcióra is lehetőség, de természetesen mindenkinek a saját kedve szerint este 6 és 10 óra között azt és akkor látogatják, amit csak szeretnének. Nagyon sokféle programmal készülünk, mind az időszaki kiállításainkban, mind az állandó tárlatainkban, ha csak a zenei program érdekli őket, ha csak a finom borok érdeklik őket, ha kifejezetten a képzőművészet vagy adott esetben az irodalom, én azt hiszem, hogy mindenki meg fogja találni a neki tetsző programot, itt én is várunk szeretettel mindenkit.
Vannak ilyen törzslátogatók, akik mindig itt szoktak lenni?
Igen, ez egy 15 éves programsorozat, és ez alatt a 15 év alatt évről évre látjuk azokat a látogatókat, akik mindig visszatérnek hozzánk, ez nagyon megtisztelő és örömteli, de természetesen ugyanúgy várjuk az új érdeklődőket is, ahogyan a régieket.
Van valami olyan újszerű, exkluzív program, ami az idén jött be a kínálatba?
A különböző társművészetek összekapcsolása idén egy újdonság, így például az első eseményen Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös kerekasztal beszélgetése szerintem egy nagyon izgalmas programnak ígérkezik, de ugyanígy a július 8-i alkalmon is fókuszba kerül az olasz életérzés különböző nézőpontokon keresztül. Igyekszünk mindig más és más társművészetek képviselőit megszólítani, hogy az ő szubjektív szemüvegükön keresztül is megismeressék az érdeklődők az adott tematikát, ne csak klasszikus művészettörténeti szempontból. Én bízom benne, hogy idén is egy nagyon színes és izgalmas programsorozat fog kerekedni a Borszerdánkból.
Júliusban tehát minden szerdán Borszerda a Magyar Nemzeti Galériában.
L'amore, poiché quello che ho al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amor, tra carici più cali baci avrà.
Mai súgójukban ellátogattunk még a Csendkirály kiállítására, megnéztük a fotóművészeti szalont a műcsarnokban, beszélgetést hallottunk az Öltöny című színházi előadásról, és belelapoztunk Turóczi Gergely legújabb rejtőkönyvébe. Töltekezzenek önök is a nyáron is virágzó kultúrával! Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz-szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a